Folytatódik a Rebrief, vendégünk Várkonyi Gábor, az Automotive Summit főszervezője, autópiaci szakértő. Köszöntelek, Gábor!
Köszöntelek is hallgatókat is!
Én kerékpárral érkeztem ide a stúdióba, ezt most nem dicsekvésből mondom, hanem inkább azért, mert az első mobilitási trendhez, amiről szeretnék beszélni veled, ahhoz kapcsolódik. Szerinted mennyire marad meg az autózás a belvárosokban, urbánus közegben? Ugye van ez a kategória, vagy legalábbis szoktak autós marketinganyagokban ilyet mondani, hogy városi autó. Szerinted ez a kategória vagy szófordulat meddig lesz tartható?
Ez nagyon-nagyon sok mindentől függ. Itt sem lehet szerintem ráhúzni egyetlen egy megoldást, vagy egyetlen egy trendet a világ nagyvárosaira. Az látszik, hogy mondjuk Nyugat-Európában, főleg olyan helyeken, ahol a történelmi belváros egyébként sem teszi könnyen autózhatóvá a környezetet, van egy autó ellenes trend, ami az autó kiszorítását próbálja elérni a belvárosokban, és nyilván akik ebben hisznek, azok ugye különböző módokon próbálják alátámasztani ennek a szükségszerűségét.
Ez például a barcelonai szuperblokkosításra gondolsz.
Vagy éppen Párizsra, mint tipikus példája ennek. Valahol érthető, amit el szeretnének ezzel érni, ugyanakkor ezt mondjuk nem lehet egy az egyben ráhúzni például az amerikai városi szerkezetre, ahol azért autó nélkül nehezen vagy meg. Nyilván mondjuk egy New York az egy más példa, de egy Los Angeles típusú várost autók nélkül elképzelni azért az elég nehéz. Vagy ha azt nézzük, hogy mondjuk egy nagyon zsúfolt városban, mint Tokió is, az autó az nem egy kihalt szerkezet, csak adaptálódott egyébként az autók mérete a városi környezet kihívásaihoz. Ezt sajnos egyébként Európában egyre kevésbé látjuk. A mostani jogszabályok szerint a kis autóknak az elterjedése az inkább visszafelé fordult. Vagy éppen Kína nagyvárosait nézve, ahol talán inkább az amerikai trendekhez hasonlatos városépítési szerkezetek vannak. De, és itt nagyon fontos hangsúlyozni egy lényeges trendet, ami a jövőben szerintem gyorsan fog terjedni. Könnyen elképzelhető, hogy a nagyvárosok, főleg belvárosi részében az önvezetés azon formája, ahol a nem önvezető autók ki vannak szorítva egy bizonyos területről, ellenben csak olyan autók közlekedhetnek ott, amelyek képesek egymással kommunikálni a biztonságos közlekedés érdekében, ezek el fognak terjedni. Tehát az önvezetésnek ezen formája hangsúlyozottan úgy, hogy nincs összeeresztve egymással a két típusú forgalom, tehát az egyéni, magántulajdonú ember által vezetett autó és az önvezető autó, az így nincs összeresztve. Ez egy olyan trend lehet, és szerintem lesz viszonylag hamar, ami a belvárosi egyéni autózást feleslegessé fogja tenni.
Látsz-e más olyan trendet az autókategóriákban, meg az autókategóriák népszerűségének alakulásában? Ahogy hallom, Magyarországra gyakran mondják azt, hogy suvisztán, és ez reklámos, meg marketinges szemmel azért érdekes kategória ez az SUV, mert nagyon sokszor ez ilyen ironikus, ciki kontextusba fordul elő ez a kifejezés, más esetekben meg kifejezetten előnyként, meg előnyös tulajdonságként kommunikálják márkák.
Hát ez a SUV kérdés, az nem egészen értem a negatív felhangját ennek, mert ez nem egy magyar jelenség egyfelől, hanem gyakorlatilag egy világjelenség. Másfelől SUV és SUV között is akkora különbségek lehetnek, hogy méretben, súlyban, jellegben, hogy önmagában lesúvozni valamit, amiben magasabban ülsz, mint egy sima személyautóban, ez így nem célra vezető. Tehát itt nem fogjuk megérteni a mögöttes mozgatórugókat.
El lehet-e ezzel a kifejezéssel adni autót jól Magyarországon, vagy nem? Hogyan alakul ennek a kifejezésnek a kedveltsége, elfogadottsága, a kategória, a szeretete?
Hát nézzünk mondjuk egy konkrét példát. Tehát azért mégiscsak az egyik legnépszerűbb autó Magyarországon a magánvásárlók körében, az mondjuk egy Dacia Duster vagy egy Suzuki Vitara jellegű autó, hát ezek is a SUV kategóriába tartoznak. Értelemszerűen egy olyan vágyra próbálnak ráakaszkodni, dizájnnal is, meg az autó ígéreteivel is, ami még inkább a szabadság jellegét próbálja meg kidomborítani az egyéni autóbirtoklásnak, hiszen ugye elméletileg képes vagy elhagyni a rendes utakat is legalább kismértékben egy ilyen autóval, jobb a hasmagasság, könnyebben kilátsz belőle, stb. De ezek nem környezetvédelmi szempontból aggályos trendek szerintem egyszerűen ez egy magasabb autó, ami egyébként nem nehezebb, mint egy korábbi hasonló méretű kis autó. És van a másik véglet, amikor nyilván most már lassan a harmadik tonnát karcoló elektromos vagy plug-in hibrid jellegű 5 méteres SUV-okkal közlekednek a városban, ami érthető módon egy irritációt okoz az emberek többségében, hiszen nem sok keresnivalója van alapvetően az ilyen autóknak szerintem a belvárosi környezetben. Hogy erre reklám szempontból mi épült, vagy hogy mit szugerál az autóipar ezekkel az autókkal, ez egy egész egyszerű üzleti kérdés. Egy SUV legyártása az nem drágább, mint egy kompakt autó legyártása, hogyha hasonló méretű autót nézünk. Ellenben van egy jól értékelhető felára az ilyen jellegű autóknak, tehát ez az jelenleg, illetve nem is jelenleg, gyakorlatilag az elmúlt 15-20 évben ez az a jármű kategória, ami a megélhetés alapját adja az európai autógyártóknak.
Nagyon jó, hogy egyébként az előbb megemlítetted a vágyakat, ígéreteket, ugye a szabadság ígéretét idézted föl, mert van egy másik szegmens, amiben nagyon érdekes az ígéret viszonya azzal, hogy a fogyasztók hogyan fogadják ezeket a modelleket. Ugye az elektrifikációról, elektromos modellekről van szó. A reklámos szemmel nagyon izgalmas, hogy mit mondanak a gyártók, miért váltsanak az emberek elektromos modellekre. Itt ugye van olyan, aki kifejezetten a fenntarthatóságot emeli ki, van olyan, aki inkább a robbanékonyságról, arról a nagy nyomatékról, amit az elektromos hajtás tud, arról kommunikál. Te hogyan ítéled meg, mennyire tudja támogatni az elektrifikációt, a kommunikációja, mennyire ígérnek jókat a gyártók az elektromos modellekről?
Szerintem vegyük ide még a négykerekű bűnbocsátó cédula kategóriáját is. Az elektromos autózás kapcsán azért az, hogy ez egy környezettudatosnak beállított választás, ez szerintem az összes egyéb felsorolt dolog mellett az egyik legerősebb érv szokott lenni. És szerintem az elektromobilitásnak az elfogadottságát sokkal könnyebb lett volna átvinni, meg sokkal könnyebb lenne átvinni, inkább jelen időben beszélek, hogyha ez nem egy törvényi oldalról jött kényszer alapon működne, hanem egy olyan lehetőség lenne, amit be lehetne úgy állítani, hogy van alternatívája annak, amiben eddig éltünk. Szerintem az emberek többsége nem annyira szereti azt, amikor előírják neki, hogy mit lehet és mit nem. És ezen megközelítés helyett az egész technológia előnyeit máshogyan lehetett és kellett volna szerintem tálalni, és akkor jelentős ellenállást lehetett volna megsporolni ezzel szemben. Többek között nyilván én is azért vagyok szkeptikus nagyon sokszor ezzel kapcsolatosan, mert azt érzem, hogy korlátoznak a döntésem szabadságában. És ez egy nehéz kiindulási alap, amikor azt reklámos szemmel, én így képzelem el, mégiscsak úgy kell eladni az embereknek, hogy arra vezessük rá őket, hogy maguktól jöttek rá arra, hogy ez milyen jó dolog. Szerintem rettentő sok esetben, már most is, van alternatíva arra, hogy ilyen jellegű hajtással vásároljunk úgy autót, hogy összességében kijöjjön az egésznek az értelme környezetvédelmi és anyagi szempontból is. De egyszerűen nem mindenkinél van így, és az szerintem valóban az elektromobilitás szempontjából egy abszolút átütő újdonság volt, amikor jött egy olyan autógyártó, amely nem akart semmilyen eddigi szabályszerűségnek megfelelni az autóiparban, és az alusapkás, szandálos, műzlis sarokból kivitte az elektromobilitást egy kifejezetten szexi megközelítésbe és köntösbe, amikor ugye a mellett teljesítményekre, a dizájnra és az újszerűségre helyezte a hangsúlyt. De ennek már azért több mint egy évtizede, és azóta nagyon-nagyon sok minden változott ilyen szempontból, és szerintem egy nagyon nagy baj továbbra is az, hogy többet ígérnek sok esetben, mint amit a valóságban tartani tudnak ezek az autók, például hatótáv tekintetében. És itt vannak azok az időközönkénti csalódások, amiket nehéz kezelni mondjuk a kereskedelmi oldalon. Mert amikor hatótávokat nézünk, az ugyanannyira nem igaz a jelenlegi hirdetési szintekkel, mint ahogy nem volt igaz egy pár éve az, amikor olyan fogyasztási adatokkal lehetett autókat hirdetni, amik köszönő viszonyban nem voltak azzal, ami a valóság. Abból is botrány lett, szerintem előbb-utóbb ebből is botrány lesz, és kell ezzel majd előbb-utóbb foglalkoznia valakinek, mert látszik, hogy a valóság és az elvárás vagy a vágyak között van egy erős konfliktus potenciál.
Te vagy az Automotive Summit tartalmi felelőse, amelyik ugye két nap múlva szerdán rajtol majd el Az egyik fontos téma ezen, én úgy láttam a programot tekintve, hogy hogyan lehet új fogyasztói csoportokat Magyarországon rávenni arra, hogy új autót vegyenek, és ne használtat.
Fogalmazunk úgy, hogy nem is az új autó itt a kérdés legelső sorban, legelső, nem a magánfelhasználó szemszögéből nézve, mert hát itt elég erős objektív korlátok vannak. Tehát annyira megdrágultak az autók, így van, annyira megdrágultak az autók, hogy egyszerűen abban a gazdasági környezetben, ahol jelenleg Európa tartózkodik, ezen belül ugye Kelet-Európa még inkább infláció sújtott a terület, meg alapvetően csökkenő vásárlóerővel kell szembenéznünk. Itt az új autó az szerintem a következő években nem lesz annyira erős keresletnek kitéve, hogy ilyen képzavarral fogalmazzak a magánvásárlók részéről, hogy erre azokat a reményeket föl lehessen fűzni, amikkel az autógyártók mondjuk 8-10 éve még bőven gondoltak. Van egy általános, egész Európára jellemző visszafogása az autóvásárlás kérdésének, mert úgy vannak vele a felhasználók, hogy nem pontosan látják az irányokat.
Olyanokra gondolsz, hogy például, ha most veszek egy mondjuk egy dízel autót valamiért, akkor azzal mondjuk 4 év múlva be tudok-e hajtani Győr legbelső város részébe?
Ez technológiai szempontból nem kérdés szerencsére, tehát ilyen jellegű tiltások modern autókkal szemben nem lesznek, ez ettől nem kell tartani, de az fölvetődik rengeteg mindenkiben, hogy ha én veszek egy modern belső égésűt, akkor az most jobban fogja tartani az értékét, vagy rosszabbul. Ugyanez igaz az elektromos autókra is. Tehát emiatt vannak ilyen óvatoskodások, vagy visszatartása a pénzköltésnek a magánszektorban. Ez az általános bizonytalanság az, amiről szerintem az automotív szemét kapcsán is beszélgetni fogunk, illetve az, hogy milyen új vásárlói magatartásokkal kell nap mint nap szembesülnie annak, aki a kereskedelemben dolgozik.
Gábor, nagyon köszönöm, folytatnánk szívesen, de letelt az időnk. Örülök, hogy a Rebrief vendége voltál.
Köszönöm szépen.
Rebrief pedig 1 hét múlva is lesz. Köszönjük a ránk szánt időt, viszont hallásra.